Benderzsevszky Anton, Prőle Gergely és Siklósi Péter a barátságról meg Ukrajnáról. A barátságról persze a kőolajvezeték, meg kicsit tényleg a barátság. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és köszöntöm vendégeimet. Benderzsevszky Antont, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját, Prőle Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programigazgatóját, a Habsburg-Otto Alapítvány igazgatóját, korábbi berlini nagykövetet, és Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. Köszönöm, hogy itt vannak. Az első kör, ha lehet, legyen rövid. Tehát, ha azt kérdezném, hogy Ukrajnáról mit mondanának három szóban, maximum öt, tehát maximum öt szavas jellemzés, Ukrajna ma. Mi az az öt szó? Tudom, hogy a kérdés nem könnyű, ezért egy pici időt hagyok ezzel a szöveggel Benderzsevszky Antonnak, aki az ABC sorrend szerint el kell, hogy kezdje a választ. Kell, hát köszönöm, ha elkezdi.
Szovjet birodalmi múlt, az már sok szó. Háború, földrajz, gazdag erőforrások.
Ez meg volt az öt? Prőle Gergely, még mindig ABC sorrend?
Háborúban álló, Magyarország számára fontos, közép-európai ország, jelentős magyar kisebbséggel.
Siklósi Péter?
Többszörös bizonytalansági tényezőt hordozó, ám számunkra értelemszerűen nagyon fontos ország, ahol a végső megállapodás remélhetőleg már nincsen olyan messze.
Annál is inkább, mert héten Magyarországra látogat az ukrán külügyminiszter. Legyen ez az első kérdés, lesz ennek valami konkrét eredménye? Benderzsevszky Anton.
Hát nehéz a jövőbe látni. Azt gondolom, hogy olyan mély ponton vannak jelenleg az ukrán-magyar kapcsolatok sajnos, hogy ennél talán csak jobb helyzetbe haladhatnak. Ugye amennyire tudom, az ukrán fél kezdeményezte a találkozót. Ez már sok mindenről árulkodik, tehát talán most Ukrajna próbálna gesztusokat tenni Magyarország irányába, és lehet, hogy ez elindít valamiféle párbeszéd. Ugye múlt héten, vagy két héttel ezelőtt volt egy ukrán, Magyarországon működő ukrán iskolának az avatása. Egyébként akkor is több Ukrajnából több diplomata is részt vett ezen. Most itt lesz a külügyminiszter. Én csak bízni tudom benne, hogy mert egyébként mindkét országnak az érdeke lenne, hogy a kapcsolatok, a két oldalú kapcsolatok javuljanak.
Ez egy érdekes szituáció, két ország, ami úgy tűnik, hogy most éppenséggel nincs nagyon jóban, de a két külügyminiszter a széles mosollyal és baráti válveregetéssel fogja fogadni egymást, Prőle Gergely.
Hát én már óvatos vagyok a mosolyokkal és a válveregetésekkel kapcsolatban, mert én inkább egy ilyen tárgyilagos, diplomatikus gesztusrendszerre számítanék.
Hűvös?
Hát csodálkoznék, ha meleg lenne, vagy forró pláne. Inkább hűvös talán.
Siklósi Péter?
Hát lehet, hogy közbe kellett volna vágnom, de én ma már azt olvastam, hogy nem a külügyminiszterük jön, hanem az integrációért felelős miniszterelnök helyettesük. Most nem emlékszem ennek a miniszternek a nevére, ugye ő volt az, aki legutóbb a mi EU-s miniszterünkkel tárgyalt. Nem, ez nem változtat a kérdés lényegén magán. Én azt gondolom, hogy ha csak az ukrán diplomácia nem változtat azon, és szerintem nem fog, mert ha eddig nem változtatott, akkor miért pont most kezdeni, a stílusán, ami ugye egy ilyen rendkívül erőszakos diplomáciai stílus, akkor szerintem ez leginkább a süketek párbeszéde lesz megint, mert nyilván mi elmondjuk, hogy mi zavar minket már régóta, ők pedig ezt nem szeretik meghallani.
és akkor úgy lesz, hogy Szijjártó Péter, aki határozottan tud fogalmazni, erre a kevésbé diplomatikus stílusra határozottan válaszol majd?
Ha a saját pénzemmel kéne fogadnom, akkor erre fogadni.
Azért ilyen élő találkozóknál nem hallott, vagy nem szoktunk hallani ennyire, hogy mondjam, ellenséges, vagy nagyon túlzottan hűvös nyilatkozatokat egymás irányába. Tehát, hogyha Szijjártó Péternek a tavaly évelei kárpátai találkozóra gondolunk, amikor még az előző külügyminiszterrel, Dmytro Kulebával találkozott, Jermak, az elnök adminisztráció vezetőjének a társaságában, vagy amikor Orbán Viktor tavaly Kijevbe látogatott, és Volodymyr Zelenszkijével találkozott. Tehát ezek az üzengetések inkább a személyes találkozókon kívül történnek, nem a személyes találkozókon, ezért is bízom benne, hogy alapvetően születhet valami, hát nem gondolnék megállapodásra, de talán valamilyen párbeszédnek az elindulása, az talán benne van a levegőben.
De hát, egyébként, igen.
Szóval...
Prőle Gerge.
Én azért is vagyok óvatos, amikor ezeket kérdezi szerkesztő úr, mert nagyon megváltozott a diplomácia gesztusrendszere az elmúlt években.
Előnyére, hátrányára?
Én inkább azt mondanám, hogy hátrányára. Tehát én azt gondolom, hogy, és ez különösen olyan országokra igaz, ahol nagyon egyöntetűek a kormányok, vagyis nincsenek koalíciós különbségek a külügyminiszter és a miniszterelnök között. Ugye hagyományosan a külügyminiszterek azok általában kicsit tompítják az erős politikai megszólalások élét, amit a politikai vezetők tesznek. Nálunk ez történetesen nem így van. És az is kérdés, hogy ami Twitter üzenetek idézgetésével, vagy pedig akár csak a rádió híreiben a külügyminiszter Facebook bejegyzéseinek idézésével történik, vagyis a közvélemény, a hangulat alakítása, és bizonyos értelemben hát azért Ukrajna ellenhangolása, ugye ez látszik, hogy ebben van egyfajta rendszer. Ez hogy viszonyul a valós politikai és gazdasági tartalmakhoz? Mert ugye azt is látjuk, hogy miközben ilyen éles szóváltások történnek, azon közben viszonylag keveset hallunk róla, vagy ha hallunk, akkor csak olyan értelemben, hogy mi mindent tehetnénk még Ukrajna ellen. Tehát például Ukrajna elektromos árammal való ellátásával, vagy egyáltalán energiaellátásával kapcsolatban. Tehát, hogy nem elég patás ördögnek lenni, patás ördögnek is kell látszani. És ez egy sajátos fénytörésbe helyezi a külpolitikai viszonyrendszert Ukrajnával kapcsolatban pedig különösen. És ez hogy mondjam, inkább a tanácstalanság irányába viszi el ezeket a dolgokat, pedig hát ugye a miniszterelnök hétvégi beszédében is, ugye amikor azt mondta, hogy nem akarjuk Ukrajna Európai Uniós tagságát, de stratégiai partnerségre törekszünk vele, ez egy teljesen józan politikai megállapítás, amit garantáltan az Európai Unió tagjainak döntő többsége ebben a formában elfogad. Csak hát ugye az, hogy mi plakáton mondjuk, hogy mit nem akarunk, és ezt aztán még Twitter üzenetben is megerősítjük, ez elvisz minket attól, amitől egyébként, attól a tartalomtól, amiről a miniszterelnök a hétvégén beszélt, hogy viszont pedig stratégiai együttműködést Ukrajnával akarunk, mert abból nekünk számos előnyünk származik. Én nagyon remélem, hogy erről lesz szó.
Na most akkor ez azt jelenti, hogy egyébként a magyar kormányzat részéről van egy hergelés Ukrajna ellen a médiában? Jól értettem?
Hát legalábbis nem nagyon látom azokat a megnyilvánulásokat, amelyek különösebb szimpátiát próbálnának ébreszteni egy olyan államirányt, ami végül is egy orosz agresszió áldozata.
Én megindoklom, miért vagyok kicsit optimistább, lehet, hogy a kelleténél jobban a találkozót illetően, mert az elmúlt hetekben voltak olyan gesztusok vagy jelek, amiből lehet jósolni, ugye az említett Bóka János találkozó Tarasz Kacskával, aki az integrációért felelős miniszterelnök helyettes Ukrajnában. A miniszterelnöknek a kötsei beszédét is lehet említeni, szerintem ugyancsak az egyfajta gesztus volt, hogy elmondta, hogy nem vagyunk ukrán ellenesek, és az Európai Unió működését négy körben képzeli el, és a negyedik körben jelenleg azok az országok lennének, amelyekkel egyfajta geostratégiai, geopolitikai, katonai együttműködés lenne, közte Nagy-Britannia, ugye Törökország is Ukrajnát említette. Harmadrészt pedig ott van a barátságkörvezetéknek az ügye, ami Magyarország számára ugye egy stratégiai fontos energia hub, vagy forrás, ahonnan ugye érkezik a kőla, és annak a biztonsága az rendkívül fontos a Magyarország számára, tehát azt gondolom, hogy ez is a tárgyalások részét képezheti, hogy ennek a vezetéknek a biztonságát hosszú távon is fenntartsuk.
Na most két kérdés. Az egyik arra vonatkozik, hogy ki mit ígérhet. Egy ilyen találkozón mindig két fél beszélget, az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, én ezt ígérem, vagy ennyit adok, akkor te mit adsz. De előtte még a barátság kőolajvezetékről. Mi az oka annak, hogy az ukránok támadják a barátság kőolajvezetéket most már harmadik vagy negyedik alkalommal Oroszország területén, itt-ott amó drónokkal támadták a vezetéket. Mi az ok? Mit akarnak ezzel elérni?
Nyomás gyakorlás, hát szerintem ez teljesen világos. És én itt azért nem vagyok annyira optimista, mert én úgy látom, hogy ugye Ukrajna ahhoz szokott, abban az állapotban van, hogy közvetlenül tárgyal a nagyokkal. Most persze milyen pozícióból, az egy másik ügy, de folyamatos közvetlen tárgyalásban van a nagyokkal, akik persze nem mind ugyanazt mondják nekik, de ebből a szempontból nézve, az ő szempontjukból nézve, itt van egy akadékoskodó kicsi, akit rá kell kényszeríteni arra, hogy álljon be a sorba. Tehát én úgy látom, hogy ez az ukrán hozzáállás Magyarországhoz, és ebbe kiválóan beleilleszkedik a barátság kőolajvezetéknek az időnkénti támadása, mert azt gondolhatják, hogy ezzel rá lehet Magyarországot kényszeríteni arra, hogy beálljon a sorba.
Ukrajnát jobban szeretik ezek az európai vagy világhatalmi tényezők, mint Magyarországot? Csöndös stúdióban, kedves hallgatók.
Látható, hogy nem kapott egyértelmű elítélést Ukrajna a barátság kőolajvezeték támadása miatt, de abban talán vitatkoznék Péterrel, hogy az a támadás az konkrétan Magyarország ellen irányult. Ukrajna egy összetett támadás sorozatot végez most már hetek óta orosz energetikai célpontokkal szemben, és hát szerencsétlen módon a barátság kőolajvezetéknek, hogy az oroszországi állomása is.
Hogy hozzak egy talán a barátság kőolajvezetéknél is fajsúlyosabb példát. Ugye ez az északi áramlat, amiről most már kiderült, hogy az egy ukrán titkos szolgálati akciónak lett az áldozata. Nagyon sokáig kellett várjunk addig, amíg most már a német hatóságok úgy tűnik, hogy vádat is emelnének a kritikus infrastruktúra megrongálása miatt. De azért az teljesen nyilvánvaló volt, hogy bár nagyon sok országnak, többek között az Egyesült Államoknak is fűződik érdeke ahhoz, hogy ez az északi áramlat kőolajvezeték, vagy földgázvezeték ez nem működjön, hiszen már megpróbálták, maga Donald Trump próbálta meg megfúrni még mielőtt az egész létrejött volna. De azért most gondoljunk csak bele abba, hogy hány 100 milliárd eurót raktak bele ebbe a projektbe, és német oldalról, és ezt ez a néhány vitorláshajóról leereszkedő, egyébként valószínűleg nagyon jól képzett ukrán ügynök sikerrel megsemmisítette, vagy legalábbis átmenetileg harcképtelenné tette ezt a vezetéket. Na most Gondoljunk csak abba bele, hogy ezzel milyen kár érte a német gazdaságot. Ugye azóta sokszoros áron kell beszerezni a földgázt, sajátos módon attól az Egyesült Államoktól, amelyek korábban fúrta ennek a vezetéknek a létrehozatalát. Nem győzöm megismételni azt az adatot, amit néhány hónappal ezelőtt olvastam, miszerint az Egyesült Államok 6-szor annyit keres az exportált palagáz által, mint amennyiben nekik az ukrajnai háború kerül. Tehát, hogy azért ezeket tegyük világossá, ezeket az arányokat, és amikor arról van szó, hogy miért akarnak megrongálni egy vezetéket, nyilvánvalóan azért, hogy Oroszország ne tudjon azon keresztül kőolajat exportálni, és Magyarország rákényszerüljön arra, hogy más forrásból szerezze be ezt a nyersanyagot, nyilván jóval többért, feltételezem legalábbis, hogy Arábiából jóval többe kerülne, vagy Norvégiából adott esetben.
Meg el kéne szállítani, tehát a problémák kőolajat, azok sokasodnak.
És ezzel együtt, hát Magyarország szempontjából is ez nyilvánvalóan egy barátságtalan gesztus, tehát, és mi nem úgy reagálunk, mint a németek az északi áramlat felrobbantására, hogy évekig csak tanácstalanul hümmögünk, hanem azt mondjuk, hogy hát drúzsba, azért ezt nem tekintjük egy barátságos.
A németek gesztus. Már évek óta tudják, hogy az ukránok voltak, csak most tették közzé, nem olyan régen?
Hát ezzel kapcsolatban megoszlanak a vélemények.
Ja, azzal is megoszlanak, arról is megoszlanak a vélemények, hogy az ukránok képesek voltak egy ilyen akciót egyedül véghez vinni. NATO bázistól. Hát Nagy-Britannia, Egyesült Államok, nyilván több szereplő is felmerülhet.
A német gazdaság sikertelenségéhez sok országnak fűződik érdeke, de ez egy évszázados történet.
Na, de még egy megjegyzés, hogy a barátságkőolaj vezeték megrongálása mondjuk azt a vezetékrészt nem érintette, ami Németország felé viszi a nem tudom milyen kazah, vagy akármilyen olajat. Tehát, hogy mondjam, meg maga Zelenszky elnök is mondta, hogy ez Magyarország felé egyfajta gesztus, tehát meg akarja regulázni Magyarországot Zelenszky elnök?
Hát Zelenszkynek volt egy ilyen nyilatkozata, bocsánat, de a német szállítás is érintett a napokig leállt az elvileg hát kazah olajat szállító ága, ugye nagyon nehéz leellenőrizni, hogy valójában milyen
minden olaj
kerül
bele. Minden molekula identitása
kérdés.
Ugye ott azon a csomóponton három különböző vezeték fut össze, ami ugye Belarusból feldolgozott kőolajat viszi aztán Oroszország Balti-tengeri kikötőibe, ugye van egy vezetékág, ami Lengyelországon keresztül Németországba fut, kazah olajat szállítva, igen, aztán ki tudja, milyen olaj az, és van egy, ami ugye Magyarország irányába.
Miért nem zárják el az olajvezetéket? Miért drónozgatnak? El is zárhatnák az ukránok, nem? Siklósi Péter.
Elzárhatnák, igen.
Tehát akkor ez az... Jó. Lépjünk.
Nyilván így egyszerűbb a
világ felé
a normál harci tevékenység mellék hatásának beállítani a dolgot, mint hogyha a saját területen egyszerűen elzárnak.
Ugye, ha elzárnak, akkor nem teljesítik a jogi kötelezettségeket, ez nyilván szerződéses feltételek kötik őket. Nyilván, hogyha ez egy szándékosan megtett és kommunikált lépés lenne, akkor nem lenne elkerülhető, hogy mondjuk a nyugat elítélje ezt a lépést, hiszen Ukrajnának van egy vállalt kötelezettsége az energiaellátás, Európai Uniós energiaellátás zavartalan működtetése kapcsán. Ha ezt a lépést megteszik nyilvánosan, akkor nyilván egészen más megítélése lenne ennek, mint hogyha háborús helyzetben és akkor az egyik drónparancsnok saját szakállára...
Nem összetévesztette a két vezetéken.
Ja, és akkor nem lehetne, akkor Oroszország mondhatná azt, hogy akkor ők nem fizetik ki azt az évi nem tudom hány százmillió dollárt, amiért ezt az ukrán tranzitot végül is végigviszik. Menjünk... Egy dolgot én nem értek igazából, hát sok mindent nem értek természetesen, általában kevés dolgot értek, de ki mit akar? Oroszország háborúzni akar? Ukrajna háborúzni akar? Az EU háborúzni akar? Ki nem akar háborúzni? És ki miért akar háborúzni? Miért akar háborúzni Ukrajna? Siklósi Péter.
De konkrétan az a kérdés, hogy Ukrajna miért akar háborúzni. Azért, mert ebben a pillanatban benne van egy háborúban, amelyiket ugye nem hagyhat abban, mert abban a pillanatban, hogy abba hagyja, az oroszok előre nyomulnának.
Bocs, tehát... Péter, ne haragudj, ne kerülgessük a forrókását. Ukrajnát Oroszország megtámadta.
Ez így van.
Tehát szóval azért kénytelen háborúzni, mert megtámadták
az oroszok Ukrajnát.
Tehát nem az a kérdés, az a kérdés, inkább, tehát fordítsuk meg a kérdést. Tehát az a kérdés, hogy miért nem sürgősebb Ukrajnának a béke vagy tűzszünet kötés, hiszen jól láthatóan minél tovább tart a háború, Ukrajna annál rosszabb helyzetbe kerül.
Tehát úgy kellett volna föltenni a kérdést, hogy Ukrajnának miért, hogy is mondjam, miért nem sietősebb a béke megkötése, még ez sem megfelelő fogalmazás?
Nem, a kérdés az úgy hangzott volna el szerintem egyedül korrekt módon, ha azt kérdezett, hogy Ukrajna miért nem adja meg magát.
Hú, hát nem. Erre nem tudok mit mondani.
Na, de hát azért, mert ez egy abszurd kérdés. Ez de egy abszurd egy, kérdés, mert ugye mi történt? Oroszország megtámadta Ukrajnát. Szuverén állam. És nem most támadta meg, hanem 10 évvel ezelőtt.
2014
évvel ezelőtt. Ugye a Krím megszállása az a nemzetköziak durva megsértése volt.
Mindenki átlépett fölötte, az Obama kormányzat.
Át nem lépett fölötte, utólag különböző interpretációkat hallunk. Angela Merkeltől legutóbb például azt, hogy ezt azért tárgyaltak, és a Minszki megállapodás lényege az volt, hogy legyen ideje Ukrajnának felkészülni a további támadásokra. Ha akarom, hiszem, ha akarom, nem. Egy biztos, hogy Ukrajnát nem érte annyira váratlanul az orosz támadás, mint hogyha adott esetben ez az idő nem adatott volna meg nekik. Na most innentől kezdve azért mégiscsak azt kéne föltenni azt a kérdést, nem Ukrajna az érdekes, hanem miért nem tudja még az az amerikai elnök, amelyikről azt mondtuk még néhány hónappal ezelőtt, hogy egy nap alatt befejezi, miért képtelen ő maga rávenni Vlagyimir Putyint, hogy hagyja abba, vagy hogy legalább egy befagyott konfliktusba torkoljon bele. Még nem is kéne rögtön azt mondani, hogy visszaállítunk mindent, hanem csak azt, hogy itt most megállunk, fegyverek elhallgatnak, és a másik oldal pedig, hogy a nyugat-európai szereplők az Egyesült Államokkal együtt hogy képesek kilépni abból a dilemmából, hogy ők milyen módon tudják mégiscsak megállítani az orosz előrenyomulást, mert azt valamilyen módon meg kell állítani. És az a dilemma tárgya, hogy erre mi a megfelelő módszer. Tegye föl a kezét Ukrajna. Hát ez mégiscsak furcsa elvárás lenne Budapestről különösen. Mondják azt, hogy minden rendben van, oké, lehet mázolni, ugye a klasszikus vicc alapján, tehát épp hogy csak a határkerítést, szóval ez is furcsa lenne. Tehát a biztonsági garanciák, a maradék ukrán államnak a biztonsága, tehát azt valamilyen módon, teljesen természetes módon akarja az ukrán hatalom megőrizni. Kérdés, az, hogy?
Az egy nagy dilemma. Pillanatokon belül egy rövid zene következik majd, kedves hallgatók, de azért arra dilemmára majd a zene után kitérhetünk, hogy egy ilyen háborúban van egy pillanat, amikor a felek azt mondják, az egyik vagy a másik fél, hogy megállunk, akár azért, mert föladjuk, akár azért, mert a további háború az még nagyobb veszteségeket okoz. Tehát mondjuk, ha Boris Johnson nem megy oda annó, nem tudom hány évvel ezelőtt, akkor ma Ukrajna jobb helyzetben lenne. Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégeim, Benderzsevszki Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, Prőle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programigazgatója, és Iklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, és Sályi András vagyok. Mikor éri meg békét kötni? vagy mikor kell békét kötni? Az ukrán-orosz konfliktusban kinek mi az érdeke ebben a pillanatban? Ukrajnának érdeke lehet az, hogy gyorsan lezárják, vagy mondjuk az ukrán, ahogy mondani szokták, egyes elemzők, Zelenszkij elnök érdekében nem feltétlenül áll a háború lezárása, mert akkor az ő hatalma meggyengül. Nem tudom, igaz-e vagy sem. Mi lett volna, ha Boris Johnson nem megy el annó a béketárgyalásokra?
Szerintem az egy illúzió a Johnsonnak a szerepe, amit többek között orosz tálalásra terjesztik, hiszen alapvetően ugye ismerjük a 2022. március-áprilisában folytatott tárgyalásoknak a szövegét, hogy meddig jutottak a felek, és ki milyen pontokhoz ragaszkodott, és ki miből nem volt, nem engedett. És a legfontosabb, a tárgyalások meghiúsulásának, a megegyezés meghiúsulásának a legfontosabb kérdése az volt, nem is a területi kérdés volt, hanem az, hogy Oroszország ragaszkodott Ukrajna katonai korlátozásához. Az ukrán fegyveres erőknek a számát ők 50 ezer főben akarták korlátozni.
Most 800 ezer?
Most nagyjából, kevesebb csúcsponton 8-900 ezer volt az ukrán haderőnek a létszáma, most inkább 700 ezerre tudnánk tenni azokat. Nyilván a katonai kontingens ennyire drasztikus korlátozása, beleértve a légierőt, a flottát, a tűzérséget, tehát ezt akarták az oroszok. Ez lényegében az ukrán szuverenitás feladásával járt volna, és ebben nem egyeztek ők bele. Tehát nem azért, mert nem tudom, Boris Johnson valamit megígért, vagy nem ígért meg, hanem azért, mert a tárgyalások elakadtak, és azon a ponton az oroszok nem engedtek tovább. A válasz a kérdésre, hogy mikor...
Miért ment oda Boris Johnson?
Hogy mikor ér véget, vagy hogyan érhet véget a háború, hát viszonylag egyszerűen lehet megválaszolni, vagy akkor, hogyha az egyik fél vereséget mér a másikra, és a másik megadja magát, az egyik vagy a másik fél, vagy akkor, amikor mindkét fél kimerül, és már nem hiszi azt, hogy katonai úton képes további nyerességre. Most itt még se a katonai vereségnél nem tartunk, se a másik opciónál nem tartunk, mert Ukrajna valószínűleg fölismerte már, hogy katonai úton nem képes győzelmet aratni Oroszország felett, viszont Oroszország még mindig abban bízik, hogy további katonai sikerek árán eredményeket tud elérni, vagyis fölösleges bármiféle megállapodás, bármiféle kompromisszum, hiszen katonai úton sokkal több mindent tud elérni. Ez a lényeg, hogyha amikor Oroszország és Vlagyimir Putyin nem hiszi többé azt, hogy katonailag sikereket fog elérni, hogyha katonai összetevő nagyobb eredménnyel jár, nagyobb hozadékkal jár, mint a most azonnali megegyezés, akkor fogunk békét látni. Sajnos jelenleg itt nem tartunk.
Ugye az a kérdés, hogy milyen katonai eredményeket lehet elérni. Ugye az, amikor Boris Johnson beleszállt ebbe az egészbe, és állítólag rávette az ukránokat, hogy ne egyezzenek bele, nem tudjuk ebben a pillanatban, talán valamikor megtudjuk, de nem is ez a lényeg. Az a háborúnak egy olyan fázisa volt, amely jelentősen eltért a háború mostani fázisától. A háború elején voltak gyors, viszonylag nagy földrajzi területeket átívelő gyors mozgások, manőver háború is folyt. Aztán ez az egész háború egy álló háborúvá vált, és legkésőbb 2023 nyarán, amikor a beharangozott ukrán offenzívából gyakorlatilag semmi nem lett, pedig megpróbálták, akkor világossá kellett, hogy váljon, hogyha Boris Johnson esetleg azt is ígérte, hogy a nyugat segítségével ki tudják szorítani az oroszokat teljes egészében Ukrajnából, ez egy illúzió. Tehát elképzelhető az, és szerintem ez történt, hogy amikor Boris Johnson ebbe beleszállt, akkor az ukránok elhitték, hogy ki tudják szorítani az oroszokat, majd később kiderült, hogy ez katonailag lehetetlen. Most órákat beszélhetnénk arról, hogy miért lehetetlen ez katonailag, de most nem ez a lényeg. Jelen pillanatban az a fölállás, hogy egy ilyen felörlő jellegű háborúban az oroszok szépen lassan haladnak előre. Nem olyan gyorsan, hogy egyébként az ukrán államot magát veszélyeztessék belátható időn belül, legfeljebb akkor, hogyha Ukrajnában fejreáll a politikai rend, és gyakorlatilag elzavarják a mostani vezetést, de ez még nem áll a küszöbön. Szerintem jelen pillanatban az zajlik, hogy Oroszország elkezdett egy nyári offenzívát, amit be akar fejezni. Azt akarja, hogy mielőtt igazán komolyra fordulnának a tárgyalások, és ennek van egyébként egy szerintem viszonylag jól meghatározható időpontja, ez pedig akkor, amikor a sárszezon beáll Ukrajnában, és egyébként is lehetetlenné válnak a hadműveletek. Ez valamikor október, ugye attól függ, milyen az időjárás, de mondjuk valamikor október vége felé, novemberben be fog állni ez az állapot. Addig Oroszország minél nagyobb területet el akar foglalni, és itt egyébként nagyon kicsi, nagyon lassú előrehaladásról beszélünk, de akkor is a tárgyalásokkal jobb helyzetben akar lenni, mint amilyenben most van.
Mennyire ketyeg a demográfiai bomba Ukrajna számára? Tehát jöhet-e olyan pillanat, amikor Ukrajna azt mondja, hogy a távoli jövő érdekében inkább most kell engedményeket tenni? Van-e ilyen veszély? Tehát nem tudom, hogy világos, hogy mire gondolok. Tehát az ukrán hadsereg létszáma 800 ezer fő, de azért az emberek fogynak, nincs adat arra vonatkozólag pontos adat, hogy hány embert veszítettek, akár egyik, akár másik fél, de jelentős emberveszteségek voltak.
De azért egy valami, tehát nem arról van szó, hogy Ukrajna ne akarná befejezni.
Na, ezt akarom kérdezni.
Arról van szó, hogy Vlagyimir Putyin nem akarja befejezni, és sorra támadja a civil célpontokat, csak hogy egyet említsek, a kárpátaljai rakétatámadástól én legalábbis itt Budapesten nem lettem nyugodtabb. Lehet, hogy bennem van a hiba. Tehát és az, hogy lakóházakba csapódnak orosz rakéták Kijev belvárosában, sőt a kormányzati negyedbe is, ez nem a békülékenység ékes bizonyítéka.
Tehát az időt húzzák egyelőre.
Az időt húzzák, de ráadásul úgy húzzák az időt, hogy egyre magasabbra teszik a tétet. Tehát azért ezt morzsolgassuk még egy kicsit. Tehát a Kárpátaljára kilőtt orosz rakéta, ami ráadásul egy amerikai tulajdonban lévő üzemet talál el, ez egy nyilvánvaló provokáció. Egy olyan provokáció, ami véleményem szerint még Magyarországnak is szól.
Amerikai üzem, nem tudjuk, hogy milyen üzem volt, illetve én nem tudom, hogy milyen üzem volt. Az üzem az azt mondta, hogy ők hadianyagot nem gyártanak, ha én jól emlékszem.
Hát kettős felhasználásot gyárthattak potenciálisan, ez egy bérgyártás volt, flex üzem, nem tudjuk valójában, de itt a szimbolika a lényeg, hiszen Donald Trump többször is elmondta, hogy neki nem tetszik, hogy Oroszország ukrán városokat és civileket bombáz. Oroszország azóta fokozta ezeket a támadásokat, és Donald Trump ugye azt mondta, hogy az amerikai tulajdon, az amerikai tőke, amerikai befektetések Ukrajnában egyfajta garanciát jelentenek, mert Oroszország azokat nem fogja megtámadni, és ugye megtámadták az egyik legnagyobb ilyen amerikai céget. Bocsánat, csak gyorsan a válasz a kérdésedre, hogy a demográfiai fronton, ugye katonailag meg tudjuk válaszolni, hogy mikor fordulhat át a helyzet. Ugye vannak arra számítások, hogy a jelenlegi mintegy 1000 kilométer hosszú frontot mennyi katonával lehet fenntartani. Ez már csökkent, ez a szükséges létszám, mert a drón hadviselés lehetővé tette, hogy kevesebb katonával is lehessen védekezni a jó képített állásokban. Minden esetre az ukrán, a közvetlenül a fronton lévő ukrán katonáknak a számát olyan 300 és 400 ezer közé tették az elmúlt években, ez most lecsökkent olyan 250 és 300 ezer fő környékére, és a számítások szerint olyan 200 ezer az a határ, tehát 200 ezer katona alatt nem védhető megfelelően a rendszer, és az oroszok képesek lesznek nagyobb áttörésre. Úgyhogy ezt nem szabad megvárni Ukrajnának, hogy a katonáknak a létszáma, tehát hogy a toborzásnak az üteme az annyira lecsökkenjen, hogy ezt az állandó létszámot ne tudják, ne legyenek képesek fenntartani.
De ez csak az egyik összetevője.
Nyilván a demográfiának.
A másik összetevője, tehát nem csak az, hogy hányan vannak lekötve a fronton, illetve hányan haltak meg, hanem hányan hagyták el az országot. Mert azok, ha nem csak a frontról, de az a home frontról, az otthoni frontról is hiányoznak.
És az is egy kérdés, hogy akik meghalnak, akik elmentek, és esetleg nem akarnak visszajönni, azok milyen korosztályhoz tartoznak? Tehát, hogy hogyan alakul majd a jövőben az ukrán korfa? Ez is egy demográfia.
Csak egy de kérdés... nem csak az ukrán korfa, az orosz korfa.
Az orosz is, csak ott van 140 millió ember itt meg, 40 volt a háború elején.
Néhány millió nyertek az elcsatolással.
Igen, avval nyertek néhány milliót, de ha valaki Oroszország gazdasági fejlődésére vonatkozó elemzéseket csak felületesen olvas, abból kiderül az, hogy az az emberveszteség, ami Oroszországot is nap mint nap éri, az gyakorlatilag azt a gazdasági kibontakozást, amire az oroszok nagyon, de nagyon régen várnak, egyre inkább hátra sorolja. Tehát azért ehhez az orosz vezetés részéről is kell jó adag cinizmus, hogy finom legyek, hogy ezt ilyen mértékben akarja folytatni ezt a háborút. Tehát lehet, hogy Zelenszkinek is komoly érdeke fűződik a háborús pszichódis fenntartásához, de hogy az orosz elnöknek ehhez nagyon komoly érdeke fűződik, azért ahhoz sem férhet.
Zelenszkinek miért?
De sokkal, sokkal nagyobb tartalékokkal rendelkezik.
Persze, hogy nagyobb tartalékokkal rendelkezik, de a kár az akkor is
ez
kár.
Ez kicsitelen, de a számára gazdaságilag igazán fontos rétegekhez nem kellett hozzányúlni az orosz elnöknek. Olyan rétegekből tudta toborozni a hadseregbe a katonákat, akik nem igazán sokat tesznek hozzá az orosz GDP-hez.
Akiket cinikusan be lehet tenni a húsdarálóba.
Így van, hát persze.
Zelenszkijnek miért érdeke? Szóba került az előbb, hogy...
Hát szerkesztő úr említette, hogy nem lehet tudni, hogy akkor véget ér a háború. Én nem tudom, ezzel kapcsolatban lehet, hogy az Anton tudja, de az ő valós politikai támogatottságával kapcsolatban ellenmondásos hírek vannak.
Tehát, hogyha pusztán a számokat nézzük, Ukrajnában ma tartanának választást, és van egy zárójas megjegyzés, hogy Valeri Zaluzsny nem indulna azokon a választásokon, akkor a Zelenszkij nyerné meg. Minden egyes év a háborúval, tehát pont ellentmond ennek az elméletnek, mert a Zelenszkij támogatottsága egyre inkább csökkent. Tehát a Zelenszkijnek az alapvető politikai túlélési érdeke, hogy minél előbb, és Ukrajna számára nyilván minél jobb feltételekkel kösse meg a békét. Ha olyan béke születik, ami hát inkább egy ukrán veressége ér fel, akkor az ő politikai pályafutásának vége. De ha elhúzódik a háború, és ugyancsak egy lassú leépülés következik be, akkor ugyancsak az ő politikai pályafutásának vége. Tehát ez, én nem értek ezzel azzal egyet, hogy Zelenszkij itt tartja fenn a politikai hatalmát, mert ha szembe mennének az ukrán alkotmánya is, teszem azt, amikor lejárt ugye az ő alkotmány, tehát ha nem háborús helyzet lenne, békeidő lenne, akkor ugye 2024 elején, márciusában lejárt volna az ő elnöki mandátuma, akkor választásokat tartottak volna, akkor ezt megnyeri, simán behúzza.
Tehát, ahogy tetszik, akkor rosszabbul járt azzal, hogy nem tartottak választásokat, csak persze nem lehetett választásokat tartani.
Igen, szerintem itt nincsen valami évekre előrelátó koherens stratégia az ő, hogy is mondjam, politikai karrierjének tervezése mögött. Jelen pillanatban rossz és még rosszabb között választhat, és reménykedik a csodában, hogy majd valami változik, majd esetleg Oroszország összeomlik, vagy valaki palotaforradalmat indít a Kremlben, vagy lehet reménykedni
ilyesmiben. A valószínűsége?
Rendkívül csekély. Nem lehetetlen, de nagyon csekély.
A szóba került az, hogy Putyin bombázza a civil lakosságot is, tehát civil területeket, nem csak. nyilvánvalóan arra játszik, hogy az ukrán lakosság az egy idő után nehezen viseli, vagy nem viseli jól a háborút, és ma már lehet hallani tüntetésekről bizonyos kérdésekben. De hogyan viseli az ukrán lakosság ezt a háborút? Már nem 2022 óta állandó bombáz, szóval elképzelni sem tudom, hogy éjszaka arra ébredek, hogy zúgnak a szirénák, és akkor menni kell, hiszen ez hogy viselik az ukrán lakosok, az átlagember? Anton Bendarzsevszky.
Hát nyilván háború van, tehát ezt, ezt nehéz leírni. Inkább arra hegyezném ki a választ, hogy mi az alternatíva. Tehát az ukrán lakosság tisztában van vele, hogy egyfajta megadás, vagy az orosz ultimátumnak az elfogadása, az hosszú távon újabb háborúval kecsegtet, ahogy 2014-15-ben is, 22-ben, és egy megfelelően le nem zárt háború, mondjuk biztonsági garanciák nélküli lezárás, azt eredményezi, hogy egyrészt Ukrajna éveken keresztül benne marad ebbe a folyamatos bizonytalanságba, másrészt pedig azzal jár, hogy lesz aztán egy harmadik szakasz, amikor Oroszország befejezi azt, amit elkezdett. Tehát hogyha az a kérdés, hogy az ukrán társadalom morálja és tűrőképessége az meddig képes elmenni, nyilván romlik, tehát látható, hogy miközben 2022-ben a lakosság 85 vagy 89%-a arra a kérdésre, hogy vissza kell szerezni, tehát mi a helyes stratégia, visszaszerezni összes területet, vagy most megegyezni az oroszokkal, akkor a túlnyomó többség azt válaszolta, hogy vissza kell szerezni a területeket, most pedig 53 vagy 50% pedig azt mondja, hogy nem, most békét, akár kompromisszum akárán is, de békét kell kötni, csak hogy ugye a mérlegnek a két tányérján, nyelvén, az egyik opció az, hogy tehát, hogy elviselik, és aztán lesz, ami lesz, vagy a másik, hogy egy olyan megegyezés születik, ami hosszú távon sokkal rosszabb lesz számokra is Ukrajnának.
Orbán Viktor, ha én jól értettem, akkor gyakorlatilag azt mondta, hogy Ukrajna felosztása már megtörtént, legalábbis elméletben egy nyugati, egy orosz, meg egy középső zóna. Ez nagyjából stimmel? Tehát egyrészt, hogy tényleg ezt állította a miniszterelnök, másrészt, hogy ez valóban így van?
Bocsánat, megint megragadom a szót. Nyilván ezt különbözőképpen lehet értelmezni. Én azt gondolom, hogy az én értelmezésem, mert a miniszterelnök ugye arra gondolt, hogy a jelenlegi béketervek béketervekben a Krím félszigetnek a helyzete az viszonylag összes tervben szerepel, mint egyfajta de jure állapot, tehát hogy elismernék Oroszország felhatóságát a Krím félsziget felett. Lehet, hogy Ukrajna ezt nem tudom, nem ismeri el, de hogy az Egyesült Államok, esetleg a nyugati országok erre hajlandóak lennének, és a négy megszállt ukrán terület pedig olyan felfüggesztett, semleges helyzetben maradna, vagy hát semleges, ez nem jó szó rá, olyan felfüggesztett helyzetben maradna, hogy de jure ez még mindig Ukrajna területe maradna, ukrán felhatóság, ukrán kontroll nélkül, miközben, hogy az ott orosz kontroll érvényesülne, és a maradék Ukrajna mintegy 81%-a, vagy legalábbis ahogy jelenleg a dolgok állnak, az pedig egy nyugati szférában lévő Ukrajna lenne. Tehát a négy megszállt ukrán terület, nem, vagy legalábbis annak nagy része nem tűnik úgy, hogy se az Egyesült Államok, se az európai országok elismernék azt orosz felhatóságnak. A Krímben, mintha lenne ilyen változás, a Krím-félsziget megítélésében az egyfajta alkú alap lenne a nyugat számára.
Azért, hogyha az ember figyel, szerintem a négyben egyértelműen egyetértek a krími megállapítással, de a négy oblaszt közül is két kategóriára érdemes bontani a kettőt. Ugye mind a négy oblasztot Oroszország papíron annektálta úgy, hogy a területnek körülbelül egy negyedét, ennek az összterületnek az egy negyedét nem is birtokolja, tehát nem felügyeli. Minthogyha Oroszország arra hajlandó lenne, hogy tulajdonképpen neki csak a Luhanszki és a Donyecki oblaszt teljes területe kell, a másik kettőt, a Herszonit és a Zaporozsjait hagyná ott meghúzni a határt, ahol jelen pillanatban a front áll.
Nagyon nemes gesztus.
Mindegy, hogy nemes vagy nem nemes.
Legendás orosz.
Bocsánat, hát ha történelembe visszanézünk, akkor teli van ilyen gesztusokkal. Hát a háborúk így zárultak, hogy az egyik fél az kénytelen volt bizonyos
kérdésekbe belegni. Ezt politikailag nézzük ezt a dolgot, még egy ilyen, ami innen nézve ugye nevetségesnek és nem gesztusnak tűnik, Oroszországból nézve, amikor majd Putyinnak el kell adni az oroszoknak, akkor hát azért ott majd meg kell magyaráznia, hogy tulajdonképpen miért is engedett ő papíron, ugye az orosz törvényhozás által annektált területekből.
Azért ez nagyjából olyan, hogy a románoknak nem adtuk oda Debrecent. Yep.
Innen nézve.
Csak, igen, azért tűnik nevetségesnek, meg mondja katonailag, mert ugye két olyan régióról van szó, amelynek például a Herszon esetében Herszonnak a nem orosz kontroll alatt lévő része a Dnyepernek a másik oldalán van, és annak a katonai forszírozása az jelen pillanatban nem tűnik lehetséges.
Olyanról mond le, ami egyébként is lehetetlen megszerelni.
A másik pedig Zaporizsja város, hogy Zaporizsja megyének a Zaporizsja városa és annak környezete, ami egy milliós város, aminek ugyancsak az elfoglalása az nem tűnik egy jelenlegi katonailag lehetséges feladatnak. Tehát azért mond le olyanról, úgymond azért.
Persze, hát világos, hát azért mond le ilyenről, mert erről tud könnyen lemondani, de én azt gondolom, hogy amikor majd tényleg elkezdődik komolyan ez a fajta tárgyalás, és nagyon remélem, hogy ez ősszel be fog következni, akkor valahol itt fog a határkérdés e körül fog majd valahol megoldódni. Persze, ez nem az egész ügy, mert a másik ügy ugye a garanciák kérdése.
Na most és az újjáépítés.
Zárójeles, illetőleg az utolsó 4 percre vonatkozó kérdés. Most akkor Magyarország mit csináljon? Vétózza az ukrán EU tagságot, vagy ne vétózza? Mi legyen?
Bocsánat, nem az Ukrajna EU tagságát vétózzuk, hiszen 2022-ben Magyarország is támogatta Ukrajna tagságát. Mi a gyorsított eljárás, mi az ellen vagyunk, jelenleg is ez a hivatalos állami pozíció, hogy az a fajta eljárás, ami az a perspektíva, amit jelenleg Ukrajnának adnak, hogy 2030-ig, vagy tehát a következő években az Európai Unió része legyen, ez nem valós. Ez egy hibás stratégia, és ha véget ér a háború, ha Ukrajna teljesíti ugye a koppenhágai kritériumok szerinti feltételeket, akkor erről lehet beszélni, csak nem most.
És akkor Magyarország ehhez ragaszkodjon a továbbiakban?
Szerintem, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy az Európai Unió, még hogyha megreformálásra is szorul, számunkra stratégiailag fontos, hogy működőképes legyen, akkor kénytelenek vagyunk ehhez ragaszkodni. Meggyőződésem, hogy egy gyorsított ukrán csatlakozás szétverné az Európai Uniót. Az Európai Unió maga rokkanna ebbe bele. Egyébként nagyon árulkodó, csak egy mondat ehhez. Nagyon árulkodó, hogy Putyin minden erejével ellenzi Ukrajna NATO csatlakozását.
De az EU
EU-t azt valahogy nem. Sőt, azt mondja, hogy hát ez a ti dolgotok, döntsétek el. Tegyük fel magunknak a kérdést. Putyin jót akar Ukrajnának, jót akar az Európai Uniónak? Hát a fenét akar jót, kifejezetten rosszat akar, és ezért aztán az ő politikájába kiválóan beleillik.
Hát igen, de akkor miért vagyunk egyedül? Tehát ha 26-an azt mondják, hogy de igen, ezt az erőltetett gyorsított menetrendet kövessük, akkor Magyarország miért van egyedül?
Igazából nem egyedül, a szlovákok is.
Igen, nem vagyunk, ebben messze nem vagyunk egyedül.
Papíron
a többiek
igen.
A többiek pedig
mi
mosolyogva.
Vagyunk a nyulak, akiket
mi vagyunk számukra
a
hasznos idióták, pontosan. És ami nagyon fontos szerintem, és ez a hétvége után engem bizonyos reménységgel tölt el, ha Magyarország azzal állna ki, hogy támogatjuk, erősen támogatjuk, sőt anyagilag is jövedelmezőnek gondoljuk Ukrajna stratégiai partnerségét az Európai Unióval. Ez egy olyan megoldás lenne, ami véleményem szerint bár lehet, hogy választástechnikai, kampánytechnikai szempontból talán kevésbé lenne kamatoztatható, de az európai politikában, diplomáciában egy végtelenül konstruktív gesztus.
Akkor egy kérdés. Azt mondta az előbb Prőle Gergely, hogy mi vagyunk a hasznos idióták. Ha mi azt mondanánk...
Az európaiak szempontjából, igen, akik szintén a pokolba kívánják.
Ha mi azt mondanánk, hogy oké, jöhet Ukrajna, akkor 26 közül lenne valaki, aki azt mondaná, hogy nem, mégsem?
Hát én nyáron voltam a Göttweigi Fórumon Ausztriában, ahol meghívták az ukrán mezőgazdasági minisztert is, és gyakorlatilag ugyanezt mondták, de nem kiplakátozva, hanem ilyen nyájasan. Mondták, hogy milyen jó lenne, ha náluk sokkal több napelempark lenne, ha szóját is termesztenének, mert akkor Európának nem Brazíliából kéne importálnia, és egyébként pedig szó se lehet arról, hogy évente több 100 milliárdot pumpáljanak az ukrán mezőgazdaságba. Tehát ők nem akarják ezt az egészet, csak mindezt nyájasan egy bencés kolostor falai között, és avval a reménységgel tették, hogy ugyanakkor részt vállalhatnak majd az ukrán újjáépítésben.
Szóval a politika hazudik.
A politika ravasz.
Ez a végszó, kedves hallgatóink. A Kerengő műsorának vendége volt Bendarzsevszki Anton, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, Prőle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének programigazgatója, és Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Az uraknak köszönöm, hogy itt voltak. Meg lehet nézni a Magyar Katolikus Rádió YouTube meg Facebook csatornáján az itt készült videót. Köszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő Csáhy Andrást hallották.